Tisztelt gyülekezet, köszöntöm a 3,5 hónapos kisbabát, a fél éves kisbabát, a kisgyermekeket is. Sajnálom, hogy nem tudunk a gyermekek számára külön istentiszteletet tartani, bár itt ebben az épületben olyan sok hely van, hogyha eljönnének biztos módon a kisgyermekek, 9:30 tanítást is tudnánk adni, 11:00 meg külön istentiszteletet is tudnánk tartani a számukra. Most én olyan bibliai szakaszt választottam, amit talán a gyermekek is meg fognak érteni. 3 jézusi szóról szeretnék beszélni, azt a nagyon sokat idézett jézusi mondást szeretném értelmezni, hogy Jézus miért nevezte magát útnak, igazságnak és életnek. De azért olvasom fel a teljes szövegösszefüggést, mert számomra a Bibliának egyik legcsodálatosabb része, ami tanít, bátorít és vigasztal. Tanításra mindig szükségünk van, bátorításra még inkább, mert sokszor félénkek és gyávák vagyunk, és vigasztalásra is szükségünk van, mert annyi sokszor hibát követünk el, hol félelemből, hol hősködésből, hogy a vigasztalás is mindennapi kenyerünk, és Isten ezt is felszolgálja a számunkra. Ez a csodálatos igerész János Evangélium a 14. fejezetének első 18 verse, a Jézus búcsú beszédeinek a kezdete. Számomra a Bibliának egyik legkitüntetettebb része, mert Jézus mielőtt elment volna innen a földről, már a Getsemáné kert előtt, tehát az utolsó vacsora és a Getsemáné kert között, egy 3 fejezetre szóló, ilyen hosszú búcsú beszédben részesítette a tanítványait. Kérlek benneteket, sokat olvassátok. János 14, 15, 16. fejezetét. A búcsú beszédek legelejét olvasom fel, de mondom, hogy csak ez a 6. vers fog engem majd szó szerint érdekelni, mert többre nincs időnk egy egyórás istentisztelet keretében, de hadd olvassam fel mind a 18 verset, mert mondom, annyi tanítás, bátorítás, vigasztalás van ezekben. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Mondta néki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta néki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. De mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta néki Filep, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filep. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az én atyámban vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyámban vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Idáig olvasom. Kedves gyülekezet, árvák vagyunk. Árvák vagyunk. Akkor leszünk nem árvák, amikor Jézus itt lesz. Akkor egészül ki ez a család, amikor megjön a megmentőnk, megjön a szabadítónk, akkor szűnik meg az árvaságunk. Most valljuk be, árvák vagyunk. De ahogy említettem, én nem ezzel a csodálatos tanítássorozattal, bátorítássorozattal, vigasztalássorozattal szeretnék foglalkozni. Tegyétek ezt majd meg, újra kérlek benneteket, hogy olvassátok ezt a három fejezetet sokat-sokat. Én a 6. verssel szeretnék foglalkozni, amelyben Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. A kérdésem azt, hogy ezt Jézus milyen értelemben mondta, mi az értelme ennek a három kifejezésnek. További kérdésem az, hogy miért ilyen sorrendben mondta, hogy út, igazság és élet ebben a sorrendben. És kérdésem az, hogy ez a rövid jézusi mondás, akár ebből a nagyon szép szövegösszefüggésből is kiszakítva, miért tudja mi az egész életünket és gondolkodásunkat betölteni? Erre a három kérdésre szeretnék válaszolni. Az első kérdésem tehát az, hogy milyen értelemben nevezte magát Jézus útnak. Mi az út? Az út ugye a hétköznapi életben, amire az ember ráteszi a lábát, és egy kívánatos helyre eljut, egy célhoz elvezető út. Mindannyian időben, de térben is mozgó emberek vagyunk, és utak hálózzák be a földet, szó szerinti értelemben is, de utak vezetnek lelki értelemben is ahhoz, hogy mi elérjük az életünk legfőbb célját, hogy azok legyünk, akik szeretnénk lenni, hogy olyan emberek legyünk, ahogy mi elgondoljuk magunknak, ahhoz is egy út vezet. Szeretném felolvasni az úttal kapcsolatban Ellen White-nak egy érdekes okfejtését, amelyet az Evangélium szolgálói című könyvében, annak a könyvnek is a 181. oldalán találunk. A keresztény élet több annál, mint ahogyan sokan gondolkodnak róla. Nem csupán szelídségből, türelemből, alázatosságból és kedvességből áll. Ezek az erények fontosak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. Az az út, amelyet Krisztus mutat, keskeny út, az önmegtagadás ösvénye. Erre az útra csak erős jellemű, határozott emberek tudnak rálépni, s ők tudnak a nehézségek és csüggesztő körülmények között is előre haladni rajta. Mi az út? Az út lelki értelemben megértése annak, hogy az életben mi a legfontosabb, ami a célhoz vezet. Az életben mi a legfontosabb, ami a célhoz vezet, ezt a Biblia egy szóban jelöli meg. A jellemed. Az út a jellemed. Mi, amilyen emberré kell válnod, amilyen jellemű emberré válsz, olyan célhoz fogsz elérkezni. A Biblia azt mondja, hogy két célba lehet befutni. Az egyik úton haladnak azok az emberek, akik olyan jellemet növesztettek az életben, amilyen Krisztus jelleme volt. Ezek az emberek az örök életbe fognak eljutni. A jellemfejlődésük Krisztus segítsége és kegyelme folytán. Azok az emberek, akik más jellemet növesztenek, aminek a lényege nem a szeretet, nem az igazságosság, hanem az érdek, az önösség, azok is befutnak egy célba, ez a cél pedig a semmi, a kárhozat, ahonnan se vissza, se előre nem vezet út, maga az életnek a visszavonása, mert Isten az utat minden ember számára, az igaz utat, az igaz jellemfejlődésben jelölte meg. Azt mondja Ellen White, ez az az út, amelyet Krisztus mutat. Ez keskeny út, ugye Jézus világosan is beszélte, hogy kétféle út van. Van egy keskeny út, van egy széles út. A széles úton nagyon sokan járnak, de sehova nem vezet. Sokan nyüzsögnek a széles úton, de Jézus azt mondja, hogy ez a halálba, a kárhozatba, a megsemmisülésbe visz. Nincs értelmes célja. Vannak, akik kevesen járnak a keskeny úton, nem azért, mert nem férnének el a keskeny úton, csak mert nagyon keskenynek tartják, és úgy gondolják, hogy az életben ők hadd engedjenek meg maguknak csak azt, amit akarnak, hadd éljék ki az emberi természetüket. Mindenkinek az életben rá kell döbbennie arra, hogy a legnagyobb ellenségünk a természetünk, és a legnagyobb jó, amit elérhetünk, a Krisztussal megegyező jellemünk. Na de milyen a krisztusi jellem? Milyen jellemet kell elérnünk? Mi az az út, amire Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az én jellememre figyeljetek? Mi a jellem? Ellen White-nak a jellemről is van egy nagyon rövid, szinte ilyen axiomatikus megfogalmazása. Azt mondja, a tőkéd a jellemet. Ennél rövidebb megfogalmazást nem ismerek a jellemre nézve, sem a pedagógiai irodalomban, sem a filozófiai irodalomban. A tőkéd a jellemed, vagyis mindenben számíthatsz arra, amivé lettél Isten segítségével, mert Isten benned akarja gyűjteni a nagy kincset. Isten nem azt akarja, hogy te kívül gyűjtsél kincset, Isten azt akarja, hogy te belül fogadd el az ő jellem átalakításra vonatkozó adományait, ajándékait. A legnagyobb kincs, a tőkéd, az egész életed legnagyobb tőkéje a jellemed. Ha te olyan emberré válsz, hogy az hasonló Krisztushoz, az életben mindent elérhetsz. Olyan tőkéd van, ami mindenre elég. A tőkéd a jellemed. Mindannyian magunk építünk jellemet. Jellemet nem öröklünk. Nem mondjuk azt, hogy ez a gyerek azért ilyen, mert az apja is ilyen, vagy az anyja is ilyen. Nem, a szülőktől lehet sok mindent megtanulni, de ahhoz kell a gyerekek, a fiatalok helyeslése, hogy igen, én azt a szüleimtől jónak látom, én is azt szeretném folytatni, amit a szüleimtől láttam. Mit is említ itt? Szelídség, türelem, alázatosság, kedvesség. Szelídség, türelem, alázatosság, kedvesség. A jellem egyik oldala. De jól figyeljünk, mert általában, ahogy a pénznek is két oldala van, minden dolognak két oldala van, ha valaki Jézus jelleméből csak a szelídséget, a türelmet, az alázatosságot és a kedvességet hangsúlyozza, jót hangsúlyoz, de ne csak ezt hangsúlyozza. Mert hogy folytatja tovább? A keresztény élet több annál, mint hogy sokan gondolkodnak róla. Nem csupán szelídségből, türelemből, alázatosságból és kedvességből áll. Ezek az erények fontosak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. Az Ellen White máskor úgy mondja, ki egyébként a jellemről a legnagyobb írásokat hozta létre az emberiség történelmével, több könyvét érdemes kézbe venni, a gyermeknevelést, az előtted az élet, a legkülönbözőbb olyan gyűjteményeket, amelyek a jellemről, van egy újabb gyűjtemény a jellemről és a fejlődés, egy kétkötetes gyűjteményt is kiadtak. És Ellen White-nak van egy nagyon érdekes kijelentése, azt mondja, hogy a krisztusi jellem azért tökéletes jellem, mert arányos jellem. Mind a két oldal képviselve van. Krisztus szelíd is volt, de határozott is volt. Türelmes is volt, de bátor is volt. A jellem olyan, mint egy korong, az a korong akkor forog, ha mindegyik része ki van egyensúlyozva. Ha valakiben csak szelídség van, de nélkülözi mondjuk a bátorságot és a határozottságot, az nem igaz, nem arányos jellem, kicsit megbillen a jellem az egyik oldalra. De hogyha valakiben csak bátorság van, és csak kitartás van, de nincs benne szelídség, meg türelem, akkor meg a másik oldalra billen meg. A jellem az egy nagyon kényes egyensúly terméke. A jellem fejlődés az életben a legnagyobb mű, amiben részesülhetünk. Mindenki önmagában hordja a legnagyobb tőkét, hogy milyen emberré válik. Egy magyar gondolkodó azt mondta a 20. század közepén, hogy az a baj az emberi életben, hogy az emberek mindig csak létre akarnak hozni különböző teljesítményeket, produktumokat, hogy mindenki azokat csodálja. A művet akarják létrehozni az emberek. Milyen egy mű őrületben él az emberiség, hogy ki hoz létre ilyen árucikket, kitermel olyat, kiépít akkora házat, ki hoz létre ekkora felhőkorszót, hogyan fogják tökéletesíteni a kocsikat, meg nem tudom, mindenki mű őrületben él, ahelyett, hogy mindenki elfogadná, hogy a legnagyobb mű az benned kell, hogy felépüljön. És kiben épül fel a legnagyobb mű? Akiben Krisztusi jellem lesz. Akiben ott van a szelídség is, de ott van a határozottság is. Ott van a türelem is, de ott van a bátorság is. Tehát ez az arányos jellem, ez a kiegyensúlyozott jellem. Erre mondja Jézus, hogy én vagyok az út. Mindig tekintsetek rám, és ne csak egyik profilból nézzetek, ne csak a másik, egészében nézzétek az életemet. Ne csak azt halljátok meg, amit mondtam, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és akkor nyugalmat találtok a lelkeiteknek, hanem azt is lássátok meg, hogy fölléptem a templomban, és ostorral üztem ki a kufárokat. És azt is lássátok meg, hogy szerettem a tanítványaimat türelemmel, odaadással, gyengédséggel, kedvességgel, de amikor az egyik legszeretettebb tanítványom, Péter azt mondta nekem, hogy mentsen téged, Uram, hogy ilyen terveled történik, akkor én azt mondtam neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Én megmertem mondani Péternek, hogy most Sátán befolyása alatt vagy. Tehát Krisztus teljességében legyen előttünk. Jézus ezért mondta, hogy ő az út. Az útnak ne a jobb oldalát, vagy ne a bal oldalát hangsúlyozzuk. Az úton a jobb meg a bal oldal azért van, hogy magát az utat elénk szabja, elénk állítsa. A teljes Jézusi személyiség, a teljes Jézusi jellem követése, és az ahhoz való hasonlóság vezet el bennünket a mennybe. Ezért mondja először Jézus, hogy mindenben rám tekintsetek. Nézzétek meg, hogy az élet különböző helyzeteiben milyen magatartást tanúsítottam. Nekem például az egyik legkedvesebb jézusi jellem példám a betániai vacsora. Én akkor csodálom leginkább Jézust, amikor 5-6 különböző szándék viharzott körülötte, és ő pontosan tudta a sok-sok ellentmondó szándék között azt a keskeny utat, hogy milyen úton kell járni. Hát mi is az életben, hogy éljük a hétköznapokat, hány emberi szándék keresztüzében élünk, és melyik az az út, ami a Krisztusi út, melyik az az út, ami a keresztény út. Gondoljátok végig, ott ül Jézus a betániai vacsorán. Bejön Mária Magdolna, hogy a hálája jeléül, hogy őt megmentette a kárhozattól, hozd drága kenetet, megkeni Jézusnak a haját, a lábát, könnyeivel öntözi, és erre felzúdul a házigazda, hogyha tudná ő, hogy micsoda asszony ez, nem fogadná el tőle ezt a köszönetet, ezt a hálát. Ott volt Simonnak, a házigazdának a belső korholása, a megvetése, a vádolása Jézus ellen. És Jézus ezt tapasztalta, érzékelte. Megszólalt Júdás is, hát mire való ez a tékozás? El lehetett volna osztani ezt a sok pénzt, amin vette az asszony, ezt a drága kenetet a szegények között. Ott volt Júdásnak az egyre elsötétülő gondolkodása, magatartása is. És megszólaltak a tanítványok, és mindenki Júdás mellé járt. És ott volt az asszony megszégyenítve. Négy szándék. Négy eset, négy keresztűz. És most Jézusnak véleményt kell nyilvánítani. Kitalálnátok, ha nem lenne megírva, hogy mi volt ez? Vagy amikor odahoznak Jézus elé egy asszonyt, hogy Mózes halálra ítélné őt, te meg mit mondasz, te a kegyelem és szeretet, Ura, mit mondasz a házasságtörő asszonyra? Ha igent mond Jézus, akkor azért vádolják, ha nemet mond, akkor amazért vádolják. Vegyétek elő a Bibliából ezeket a legfeszültségteljesebb jelenteket, hogy ott van Jézus, és azt mondod, hogy nincs megoldás, mert itt négy emberi szándék keresztüzében ül, ott meg két emberi szándék keresztüzében akár igent, akár nemet mond, nincs megoldás. Amikor úgy látod az életben, hogy nincs megoldás, akkor is tekints fel Jézusra, sőt, akkor tekints fel igazán Jézusra, mindig tekints fel Jézusra. De amikor az életben azt mondod, hogy hát micsoda szorult, hát mit csináljak most? Hát most mit csináljak? Tekints fel Jézusra. Jézus se, hogy úgy mondjam, csípőből így kidobta a válaszokat. Nem úgy voltam Jézus, hogy jöttem, láttam, győztem. Ez csak a római imperátor mondja, hogy jöttem, láttam, győztem. Ha elolvasod Máté evangélium a 26. fejezetét, hogy mi történt a betániai vacsorán, akkor azt mondja Máté evangélista, amikor ezeket eszébe vette Jézus. Jézus is minden hatást felfogott, Belül volt egy elrejtett élete, mint az igazi jellemnek, és a jó Isten elé vitte mindazt, az Atya elé vitte mindazt, amit átél, és ő is felfohászkodott. Őróla is azt mondja, Ézsajás könyve 50. fejezete, hogy minden reggel kereste az Atya akaratát, mint a tanítvány. Jézus nem csak mester volt, ő tanítvány is volt, a legtökéletesebb tanítvány volt. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miképp a tanítványok. Miért? Hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Hogy mindenkinek tudjak adni. És Jézus mind a négy szándékot kielégítette. Simonnak is felelt, Júdásnak is felelt, tanítványainak is felelt, Mária Magdolnának is felelt. Ezzel az egyszerű szóval, miért bántjátok ezt az asszonyt? A temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem mindenkor leszek veletek. És valahol a világon az evangéliumot hirdetik, megemlékeznek majd erről az asszonyról is. Csodálatos szavak. Miért? Egy kérdés vezette be, miért bántjátok ezt az asszonyt? Mint amikor az életben egymásnak ellentmondó akaratok feszülnek egy otthoni helyzetben, egy munkahelyen, vagy bárhol a világon, és valaki megállítja, mint egy az időt megállítja, és föltesz egy kérdést, miért bántjátok ezt az asszonyt? És mondja ezeket a csodálatos szavakat, amelyekre se Simon nem tud mit mondani, mert megkapja ő is, ami neki jár. Júdás is visszakozik, bár rossz helyre visszakozik, mert megsértődik Júdás, és bemegy most Jeruzsálembe, és most ajánlja fel 30 ezüstpénzért ugye az elárultatást. Tanítványok is lelohadnak, és az asszony is megkapja a vigasztaló szavakat. Ez Jézus jelleme. Ha ebben a jellemben tudunk gyönyörködni, mert hadd mondjam el, hogy a jellem az nem olyan iskolai téma, hogy most jellem. Ebben gyönyörködni kell tudni. Hogy egy ember életében nem az a csodálatos, hogy mennyi pénze van, nem az a csodálatos, hogy milyen fit és egészséges, hanem egy ember életében az a csodálatos, hogy a legkülönbözőbb, legnehezebb helyzetekben milyen csodálatos magatartást tud tanúsítani. Ez a legcsodálatosabb. Ha te gyönyörködsz ebben, ha téged megragad Krisztus jelleme, akkor elmondhatod Pál apostollal, hogy engem megragadott a Krisztus. Engem megragadott a Krisztus. Én az úton vagyok. Engem Krisztus jelleme, Krisztus példája az útra állított. Ez az az út, amely járnom kell. És ezután mondja Jézus, hogy ezen az úton meg fogod látni, hogy én nem csak út vagyok, hanem én igazság vagyok. Én igazság vagyok. Ez megdöbbentő, hogy Jézus ezután az igazságról beszél. Mert hát ebben a földi életben, ha 360 foka van a körnek, hát az legalább 359 fok a hamisság és hazugság útja. Csak egy út az igazság útja. És a földi élet miért olyan nyomasztó, miért olyan borzalmas, hogy most egyébként tanultuk is, mai tanulmányunk is erről szólt Jób könyvéből, miért ilyen nyomasztó, sokszor miért ilyen elviselhetetlen a földi élet, miért kiállt fel Vörösmarty Mihály, hogy irtózatos hazugság mindenütt. Miért elviselhetetlen? Nem azért elviselhetetlen az élet, mert kevés a pénze az embereknek, nem azért elviselhetetlen, mert betegek, hanem az emberek az igazságtalanságtól szenvednek, és szenvedni is fognak addig, míg ebből az igazságtalanságból, mint egy rossz cipőből ki nem szállnak. Jézus azt mondta, hogy aki az én jellemem, mert lenyűgöz az én jellemem, aki hozzám hasonlóvá akar válni, az az igazság útján fog haladni, és mindig az igazság és igazságosság útján. Engedjétek meg, hogy három ige helyett lapozzunk fel az igazságról. Amit nagyon fontosnak tartok, konkrétan a mai életünkre nézve, először Ézsajás könyve 54. fejezetének a 14. versét lapozzuk fel. Én nagyon sokszor bátorítok embereket, vigasztalok embereket ezzel az igével. Ézsajás könyve 54. fejezete nálam a Bibliánk 704. oldalán található, tehát az Ószövetségben a 704. oldalon. És itt a következőt olvashatjuk, tehát Ézsajás könyve 54. fejezet 14. versében. Igazság által leszel erős, Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Ezt nagyon nagy igének tartom. Most az elmúlt héten a Vajdaságban voltunk, és beszéltem a Bibliának az Európára vonatkozó jövendöléseiről. És mint tudjátok, Európa első jelképe a Bibliában, amikor megjelenik Dániel könyve második fejezetében, a 10 lábúj. Tehát a 10 lábúj, amely részint vasból van, hogy a vas lábszárak tovább mennek, részint cserépből, tehát ami a vasra rátevődik, az az agyag, ami ideig, óráig egyesül a vas a cseréppel, de aztán a vas, a cserép megszárad, lepatogzódik. Tehát így, ami Istenünk így mutatta meg előre, hogy van egy olyan földrész, ami mindig egyesülni akar, azért akar egyesülni, hogy erős legyen, hogy a világot vezethesse, nyilván most Amerikával együtt, tehát ez közös kultúra, Amerika és Európa, és Isten jónak látta egy ilyen 10 törékeny lábújnak, lábújként magyarázni Európának a sorsát. Föltettem az embereknek a kérdést, hogy miért akar Európa egyesülni? Hát azért, mert van az a mondás, szinte minden nép nyelvében van az a mondás, hogy egységben az erő. Nem? Egységben az erő. Ezt mindenki olyan magától értetődőnek veszi, mint egy megfelebbezhetetlen igazságot, mindig egyesülni, egységben az erő. És megkérdeztem az embereket, hogy találnak ilyen mondatot a Bibliában, hogy egységben az erő? De mondom, akkor miben van az erő? És itt van az igénk első része. Igazság által leszel erős. Igazság által leszel erős. Te összefoghatsz 100 000 000 emberrel, akinek más a gondolkodás, abból soha nem lesz erő. Összefoghat a tűz a vízzel, abból soha nem lesz egynemű dolog. De a ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, és köztetek vagyok, ott van az erő. Kedves gyülekezet, sokszor ránk ragadnak ezek a közmondások, csak úgy mondjuk, hogy egységben az erő. Mondtam én ott az embereknek, hát régen mondtuk, hogy egységben a néppel, egységben a párttal, nagy egység volt, teljes egység volt, utána, mint egy luftballon szétment. Hát hol volt itt az erő, hogy mint egy luftballon szétment? De mondom, most egy nagyobb luftballont készítenek a világ számára. Már hogyha elfelejtette a régi luftballont, most egy még nagyobb luftballon lesz. És azt mondják, hogy egység, egységesülés. És ha te ebben nem légyülsz, akkor majd a nyomor vár rád. Hát ezért folytatódik így ez az ige, hogy ne gondolj a nyomorral. Ne gondolj a nyomorral. Tedd, amit a krisztusi jellem követel. Tedd, amit Krisztus igazságai követelnek. És te ne gondolj azzal, hogy mások azt mondják, hogy hányszor hallottam én testvéreimtől, rokonaimtól, hogy koldus leszel, nem tudsz majd megélni. Hova fogsz jutni ilyen gondolkodással? Nem kell ezzel sokat gondolkozni. Nekik ez a feladatuk, hogy ezt mondják, más nem tudnak mondani. De mi nekünk azt mondja az Úr, hogy igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel sem, ha megfenyegetnek, ha akár üldöznek, vagy az életedet kívánják, mert nem közelít hozzád, mert az Isten mondja, hogy eddig és ne tovább. Ha meg az Isten még tovább is engedi, mint mondjuk Istvánnál, vagy másoknál, akkor is kimondhatjuk a héber ifjakkal, hogyha még az Isten nem tenné is, hogy kimenekít az égő tüzes kemencéből, akkor sem fogunk meghajolni a te szobrod előtt, Nabukodonozor király. Ne gondolj a nyomorral. Te Krisztusra nézzél, Krisztus jelleme nyűgözzön le. Krisztus is hova jutott, Krisztust is felfeszítették. Na de az igazság győzedelmeskedni fog. Krisztus is feltámad, ha te meghalnál, ha méltatlanul végeznéd, nem méltatlan az a vég, ami a feltámadásban majd dicső céljához ér. Kedves gyülekezet, emlékszem, egyetemista voltam, kereszténynek tartottam magamat, de én a feltámadásban nem hittem. Azt is tudom, hogy ki vezetett rá először arra, hogy én a feltámadással komolyan foglalkozzam. Babics kutató voltam, és Babics Mihálynak van egy testvérőse, Babics István, és őt látogattam, idős ember volt, már feleségével élt a Damjanics utcában, minden vasárnap délután elmentem nekik, hogy segíteni, meg beszélgetni velük. És egy idő után azt mondja nekem, hogy hát itt vannak a Goethe fordításaim, senki nem közli, hát vettem magamhoz, és elmentem a Vigília szerkesztőségébe, mert tudtam, hogy Rónai György egy jó ember, egy keresztény ember, katolikus volt ez alap, az írásaiból tudtam, hogy jó ember. Azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy Babis István akkor nagyon rosszban volt a feleségével, tehát nagyon súlyos viták voltak közöttük. Sokszor úgy még elmondani is szörnyű, hogy előttem vágták egymáshoz azokat a jó nehéz üveghamutartókat. Úgy kellett kiiszkolnom a lakásból, nehogy bíróságra menjek majd tanúnak. És hogy bevittem a verseit Rónai Györgyhöz, ránéz, azt mondja, te ismered ezt a Babits Istvánt? Azt mondja, hát ez egy nagyon kemény ember, azt mondja, nem ölték még meg egymást a feleségével, de azt mondja, téged nem öltek meg? És hirtelen azt mondja, na de ha megölnének is, fel fogsz támadni. Egy magyar író nekem azt mondja, hogy fel fogsz támadni. 1976-ot írtunk, mondja, feltámadásról beszél nekem egy magyar író, ilyen természetesen, hogy ugye fel fogsz támadni. Én akkor nem ismertem a Bibliát, ezt a csodálatos verset se ismertem, hogy igazság által lesz, hogy ne gondolja nyomorral, ne gondolja rettegéssel, nem közelít hozzád, nem fog elérni. Én csak hallottam egy embertől, aki egy hiteles keresztény életet élt, egy igazságos életet, hogy fel fogsz támadni. És abban a pillanatban én éreztem, hogy miféle keresztény voltam én, hogy én a feltámadásban nem hittem. Én meg ilyen egyszerűen és természetesen beszél a feltámadásról. A 11. Zsoltárt is hadd mutassam meg az igazságról. A 11. Zsoltár is sok erőt és vigasztalást nyújthat nekünk, hogy befejeződik. Ezzel a verssel fejeződik be a 11. Zsoltár 7. verse. Csodálatos befejezés. Nálam az 556. oldalán az Ószövetségnek 11. Zsoltár 7. verse. Mert az Úr igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orcáját. Miért ismétli ezt ilyen sokszor? Hogy az Úr igaz. De hogyha igazságot szeret, akkor te is cselekedheted az igazságot. Hogyan? Ha krisztusi jellemre tettél szert. Jézus mindig igazságos volt. Jézusnak azt mondták még az ellenségei is, hogy tudjuk, hogy te igaz vagy, mert nem vagy személyválogató, emberek személyére nem nézel, és az Isten útjait mindig igazán jelented meg. És azt mondja, még az igazak látják az ő orcáját. Ez nekem nagyon sok erőt ad. De ne a magunk igazságát tartsuk igazságnak. Ezért mutatom a 3. igehelyet, a Filippi levél 3. fejezet 9. versét az igazságról, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, akkor milyen igazságra gondolt ő? Hát nem arra az igazságra, hogy minden ember azt mondja, hogy nekem van igazam, vagy én nagyon megállok az igazságomban. Jó barátai is azt mondták, hogy nekik van igazuk. És Isten azt mondja a történet végén, hogy egyik se szólt igazán felőlem. Mégis ők nagyon meg voltak győződve, hogy nekik van igazuk. De mit mond itt a Filippi levél 3. fejezetében? A 9. vers, és találtassam ő benne, mármint Krisztusban, mint akinek nincsen saját igazságom. Megállok egy pillanatra. Keresztény az az ember, aki úgy követi az igazságot, hogy nincs saját igazsága. Keresztény nem az, hogy verem féltéglával a mellemet, hogy nekem van igazam, mert én ezt tudom, meg azt tudom. Figyeljétek meg, nincs saját igazságom a törvényből. Még ha törvényt ismered, ami az igazság foglalata, te ismered Isten törvényét, a 10 parancsolatot, magát, a Bibliát, de akkor sincs neked saját igazságod, ha nem ismered, ha ismered, akkor sincs saját igazságod. Hol van a te igazságod? Hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Ha megragad engem Krisztus, vezet ezen az úton, akkor se fogok büszke lenni, hogy én már ezt ismerem, meg hogy én ismerem az Isten igéjét, és hogy én ezt tudom, meg azt tudom, akkor se leszek olyan okos, mint a Jobbnak a barátai. Jobb barátai nagyon okosak voltak. Elméletben sok mindent tudtak, tehát a Biblia szerint nem csak az elméleti tudás az igazi, sőt az elméleti tudásnál mindig van egy nagyobb bölcsesség, amikor az ember a gyakorlatban, a hétköznapok forgatagában is pontosan azt teszi, amit a Krisztus jelen parancsol, de ezt nem a saját erejéből teszi. Úgyhogy erre senki ne legyen büszke, mert ha jót teszel az életben, ezt mindig valakinek a segítségével teszed. Igen, ez az élet, amire Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, és már kimondtam, hogy ez az élet. Mert, kedves gyülekezet, Jézus az utolsó szónak az életet mondta ki. Az utolsó szónak. De talán azért mondta utoljára, mert higgyétek el, hogy nekünk Krisztus megismerése nélkül, az igazságban való előrehaladás nélkül fogalmunk sincs az életről. Az emberek az élettel kapcsolatban merő tudatlanságban vannak. Ez furcsa kijelentés, mert mindenki él és mozog itt ezen a földön. Hogy az emberek nem tudják, hogy mi az élet? Nem tudják. Ezért látjuk azt, hogy az emberiség nem rendeltetésszerűen használja az életet. Csinálják, ezt csinálják, ama Szimonidész, a görög bölcs egyszer azt mondta, hogy mindenki meg van győződve, hogy ő jól él, neki igaza van, még tanítja is a másikat, de amikor vesszük a bátorságot, hogy megkérdezzük, hogy te honnan tudod ilyen biztosan, hogy te jól élsz? Meg honnan tudod ilyen biztosan, hogy neked van igazad? Akkor széttárják a karjukat, és azt mondják, hogy tegnap is ezt mondta. Ez körülbelül ilyen alapokon áll ma az élet. Hát tegnap is ezt mondtam. Az emberek élnek hagyományból, szokásból, berögzöttségből, mások tekintélye alapján, a közvéleményre hagyatkozva. Ha valakitől megkérdezem, hogy mi az élet, te minek élsz? Mi az életednek a célja? Az emberek csak néznek rá, hogy most miért kell ilyen súlyos dolgokkal foglalkozni. Nem elég, hogy most eszem, iszom, jól érzem magam, jövök, megyek. Hát ez az élet, élek, mint hal a vízben. De kedves gyülekezet, amikor a Biblia kimondja, hogy ő benne volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Sötétségben a világ. Világít egy világosság, akiben van az élet, mert aki a fiú, azért az élet, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. János evangéliuma első fejezetét idéztem, és János első levele 5. fejezetét idéztem. Az életről a legsúlyosabb kijelentéseket János apostol hagyományozta ránk, és János apostol azt mondta, hogy ha te meg akarod tudni, hogy mi az élet, akkor tekints Krisztusra, kövess Krisztust, kövess Krisztus jellemét és igazságosságát, és meg fogod tudni, hogy mi az élet. Már itt a földön az igaz élet törvényei szerint fogsz élni, mert ez az élet, ami itt van, ez nem élet. Az az élet, ami Krisztusban van, az élet. Ezért mondtam a szombatiskolai tanulmány átvétele során, hogy nekem Jób könyvéhez a Dávidnak 63. Zsoltára adja meg a kulcsot. A 63. Zsoltárban mondja Dávid a számomra egyik leghatalmasabb bibliai kijelentést, a te kegyelmed jobb az életnél. Ha te megismered Istent, megismered Krisztust, ha követed, akkor tudod, hogy mi az élet. Ha Krisztust követed, ő az élet igazi törvényeit fogja neked megmutatni. Ne azt nézd most, hogy az emberek hogy élnek, az nem élet. Az az életnek sokszor karikatúrája, megcsúfolása. Aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezért mondja Jézus ezt a három fogalmat ilyen sorrendben. Ezért fogunk eljutni, hogyha Krisztust követjük, az ő jellemét és az ő igazságát. Ezért fogjuk megismerni, hogy mi az igazi élet, de csak akkor fogjuk megismerni tapasztalatból, hogy mi az igazi élet, amikor ezt meglátjuk, amikor ezt megtapasztaljuk. Ha mi Krisztust csak úgy felibe harmadába ismerjük meg, és közben azt mondjuk, hogy jaj, milyen okos dolgot mondott ez az ember, jaj, milyen okos dolgot mondott az az ember, ha bár egymással ellentétes homlokegyenest, ellentétes dolgokat mondtak is, és ilyen felemás bölcselkedők leszünk, mint jó barátai, akikben kétségkívül megvolt a hit, megvolt az Istentől kapott világosság, egy bizonyos részben beengedték az életükbe, de ugye Elifáz azt mondta, hogy én azért az alapján megyek, amit én tapasztalok az életben. Ó, hány embertől hallottam ezt? Hány ember okított ki engem, hogy tudod, fiam, én már sok mindent megértem, nekem ez a tapasztalatom. Szóval a nagybátyám Győrben azt mondta, amikor olyan 30 éves lehettem, ő meg 80 éves, hát tudod, fiam, én már itt éltem 80 évig a Földön, tudod, mi ez az élet? Játék. Nevet komolyan. Ez egy játék. Menj túl rajta, ez egy játék. Mindenki ilyen elifázi skatujában van, és ott mocorog, és mondja, hogy az az élet, amit én tapasztalok. Ez az elifáz. A saját személyes tapasztalatom, ez az igazság, és ez az élet. Hány ember rögzül meg ebben? Jön aztán Elifáz után Bildád azt mondja, dehogy az az élet, amit mások nálam okosabb emberek tapasztaltak és ránk hagyományozták, tehát aki igazán élni akar, az ismerje meg a kultúrákat, ismerje meg a civilizációt, ismerje meg az okos emberek bölcs mondásait, mert ebben van az élet. Már két mérték, ugye Elifáz a személyes tapasztalat, Bildád meg a közösségi tapasztalat. Azt jön Cófár, az azt mondja, nem kell itten sokat filozofálni, ahogy esik, úgy puffan, úgy kell élni, ahogy jól esik, éld az életet, nem kell annyit szenvelegni, meg gyürkőzni, meg gondolkozni. És aztán jön majd negyedikként Elihu is, ő is mond majd valamit, de Jób azt mondja, hogy én ezeket nem tudom elfogadni. Én ezeket nem tudom elfogadni. Én csak azt tudom elfogadni, amire engem az Isten tanít. Jézus erre nevel bennünket. Ejtsen rabul bennünket az ő lénye, az ő személyisége. Lássuk, hogy ő mutatja meg az igazi boldog életet ebben a boldogtalan világban, és csak vele lehet boldogan élni, hogy az ő kegyelme több az életnél. Lássuk meg azt, hogy Jézus a jellemét az igazságosságra, az igazságra alapította, ezért mondta, hogy én vagyok az út, és ezután mondta, hogy az igazság, és az Úr igazakat szeret, és az igazak látják meg az ő országát, de nincs saját igazságom, sem magamtól, sem még a törvényből sem, csak a Jézus Krisztusban való hitáltal. És akkor, amikor éljük ezt a kétségkívül küzdelmes életet, de csodálatos és szép életet, akkor meg fogjuk tudni, hogy mi az élet. Tudjátok, Biblia akkor se volt a kezemben, amikor a Pál utcai fiúkat olvastam, de nekem a Pál utcai fiúk nagyon mély hatást gyakorolt a lelkemre. Azóta már többször újraolvastam, most is el kell ismernem, hogy azon kevés művek egyike, amelyben egy fölösleges mondat sincsen. Üdítő olvasni még 60 évesen is a Pál utcai fiúkat, ezt nem is fogom megtagadni, még ha sokan lenézik, és most hallottam, hogy kivették az iskolai tananyagból is. Nálunk ugye kötelező olvasmány volt, most azt mondják, hogy azért nem kötelező olvasmány, a mai gyerekek már nem, hát mit tudják, hogy mi az, hogy grund? Mit tudják, hogy mi az, hogy színes golyó? Hát a mai gyerekeknek a Harry Potter kell, meg a nem tudom, hogy milyen vad marhaságok kellenek, tehát a Pál utcai fiúk ki van dobva, behelyezve a mai gyerekeknek ez kell. Én a Pál utcai fiúkat már gyerekkoromban is többször végigolvastam, de az utolsó mondatokat szinte szó szerint megjegyeztem. Tudjátok, mik az utolsó mondatok? Meghal a szegény nemecsekernő, jönnek a pásztorok, megkapják ugye azt a nem tudom én csokoládé és parfét teljesen érdemtelenül a nemecsek édesanyjától, ott feszengenek minden, és Boka János, az egyik főszereplő, amikor bemegy az iskolába, így fejezi be Molnár Ferenc a regényt, Boka János a haláleset után, meg a szegény nemecseknek a tragédiája után azon gondolkozik az iskolapadban, hogy mi az élet? Mi az élet? Melynek mi sokszor küzdő, hol nagyon hitvány, hol meg nagyon lelkes követői, vagy mi az élet. És én is úgy elgondolkoztam, én is 12-13 éves voltam, ott vagyok az élet előtt, én is ugye a Boka János helyzetébe gondoltam, hogy miért is fogok én élni? Miért is fogok én élni? Mit hoz számomra az élet? Mi a célja az életemnek, hogy egy emberrel több van ezen a földgolyón, és nem kevesebb? Mi az életemnek a célja? És ez az egyszerű gondolkozás, ez elvezetett engem Jézus Krisztushoz, akit megismerhettem, és akire nézve elmondhatom azt, hogy csak ez a három szó és ilyen sorrendben. Ha ezen elgondolkoztok, akkor meg fogja veletek értetni, hogy mi az élet és miért élünk, és hogy a Krisztus megismerése az több az életnél. Van az emlélek egyik serpenyője az élet, ebben sok minden benne van kétségtelenül, bárki bármennyit és sok minden benne van, de a Krisztus megismerése a százszorosan le fogja húzni ezt. Az élet semmi ahhoz képest, ahogy te Krisztusban megismered az életet, és Krisztus azért jött a világra, hogy a neked az igazi életedet visszaadja, és téged elvezessen az örök életre, kiszabadítson ennek az életnek a kísértéseiből, a magad nyomorúságaiból, a természeted nyomorúságaiból, és már itt a földön belekóstolhatsz, ha Krisztust követed, hogy mi az élet. Már itt a földön, emlékszem, amikor Oszi bácsi először erről prédikált itt Zugligetben, hogy mondja Jézus János 17.3-ban? Hogy hangzik ez a János 17.3? Az pedig az örök élet. Nem azt mondja, az lesz az örök élet. Azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Már itt a földi életben egy más életeszmény vezethet. Mert már az örök életed élheted itt, hogyha Krisztust követed. És a zugligeti egyik szombatiskolai tanító, aki most már sajnos nincs az élők sorában, ami csodálatos kérdést föltett egyszer nekünk, tehát testvérek, ha mi megismertük Krisztust, ha mi követjük őt, ha tapasztalatunk van Krisztussal, akkor mi elkezdünk itt panaszkodni, hogy az élet ezt nem adja meg, azt nem adja meg, vagy az élet itt csapott be, ott csapott be. Hát ha mi Krisztust követjük, és már az örök életből nézhetünk vissza a mostani életünkre, akkor mit gondoltok, hogy ha eljutunk az örök életre, akkor föl fogjuk majd emlegetni, hogy a Józsi meg a Marcsi mit mondott rólunk? Föl fogjuk emlegetni, hogy ez meg mit csinált, meg mit nem csinált? Vagy hogy keresztbe tett, vagy nem tett keresztbe, ha mi az örök élet jegyében élünk Krisztus által, akkor a keresztény élet nem más, mint visszatekintés erre az életre, az örök élet szemszögéből. Ez a keresztény élet. Ezért mondta Jézus, hogy elmegyek, ott van a ti helyetek, én helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyek. Nem hagylak árvákul, most árvák vagyunk. Valljuk be, hogy árvák vagyunk. Méghozzá egyre sanyarúbb árva sors jut ki annak, aki komolyan akarja követni Jézust. De Jézus megmelegíti a szívünket, vigasztal bennünket, hogy nem fog bennünket árvákul hagyni. Ha követjük az utat, az igazságot, akkor majd miénk lesz az örök élet. Luther Márton is ezzel fejezte be a diadalmi énekét. Jó hír, nő, kincs, és sorolja azt, hogy veszhet, vihetik veszendő kincseik. Miénk marad az ország? Mindent elvehetnek, mint Jobbtól is mindent elvehetett Sátán, vagyonát, egészségét, mindenét, de nem veheti el azt, hogy mi követjük azt, aki az út, az igazság és az élet. Én ezt kívánom mindannyiótok számára, hogy Jézusnak ez a három szava jelentéssel, élettel, tapasztalattal telítődjék meg mindannyiótok számára. Amen. Köszönjük, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hogy Jézus Krisztus tetted mindenné, mindannyiunk számára. Köszönjük ezt a három kifejezést is, ami olyan egyszerű, de olyan pontosan megválogatott, annyira tisztán, világosan állította elénk a mi üdvözítőnk, hogy ilyen sorrendben mit jelent az út, az igazság és az élet, hogy mit jelent a legnagyobb dolgot megismerni ezen a földön, ami a legnagyobb kincs, ami a legcsodálatosabb gyümölcs, ami a legnagyobb ajándék, hogy mi hozzád hasonlókká válhatunk a jellemünkben, és ezt Krisztus mutatta meg nekünk, aki nem hagyott bennünket árvákul, és aki a mi jellem átalakulásunk munkáját véghez akarja vinni, hogy aki elkezdte ezt a munkát, azt a teljességig fogja eljuttatni. Segíts ebben bennünket, Istenünk, hogy mi nekünk Krisztus jelleme legyen a mindenek fölött álló nagy kincs és gazdagság. És segíts, hogy soha ne felejtsük azt, hogy te hamissággal együtt nem dolgozol, és hogy álljon el minden hamisságtól az, aki a te nevedet vallja. És segíts, Istenünk, hogy mi ebben az a hamis és igazságtalan világban is igaz módon tudjuk követni Jézust, hiszen ezért hangsúlyozta másodikként, hogy ő az igazság, az ő általa adott tanítások, példaadás és jellem, az a mindenek fölött való igazság, az arányos jellemnek az igazsága. És segíts, Istenünk, hogy az életet, a benned való életet tudjuk értékelni. Ne ennek az életnek a javaiért loholjunk, ne irigykedjünk másokra, hogy mennyit szereznek, vagy mennyire jutnak el ebben az életben, hiszen te mondod az igédben, hogy ez a világ elmúlik, és ennek az ábrázata is, de aki a te akaratodat cselekszi, az marad meg mindörökké. Segíts, hogy bennünk az örök élet tiszta, tökéletes élete épüljön fel. Segíts, hogy itt a földi életünkben már az örök élet törvényei szerint járhassunk mindenben. Segíts, hogy másoknak is ennek az életnek a tükrét tudjuk odafordítani, hogy ennek tükrében lássák meg az ő igazi arcukat. Segíts ebben mindannyiunknak, akik itt vagyunk előtted, hogy mások számára is az életünk ilyen Krisztus követő és Krisztusban a beteljesedést kívánó élet lehessen. Az ő kegyelméből kértük ezt te tőled. Amen.